A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. 30. alkalommal szervezi meg idén május 10-e és 13-a között a tudományos diákköri konferenciát a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség, azaz az MMDS. Az eseménynek több marosvásárhelyi épület ad otthont, többek között a Kultúrpalota, a Stúdiumhab, a Maros Megyei Tanács és a MOGY-TTE gyógyszerészeti karának épülete. A rendezvény igazi érdekessége azonban nem ez, hanem hogy mintegy 210 diák fog tudományos előadást tartani, illetve az Egyesült Államokból is érkeznek meghívott előadók. Témánk: jubileumi tudományos diákköri konferencia. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Ismételném, 0740-274-165, ide várjuk tehát az SMS-eket. És a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk Miklós Noémi, harmadéves gyógyszerész hallgató, a Tudományos Diákköri Konferencia főszervezője, és Varga László, ötödéves általános orvostudomány szakos hallgató, az MMDS elnöke. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek a medicinába. Üdvözöllek titeket a mikrofonok előtt.
Köszönjük szépen mi is a megtisztelő meghívást.
Köszönjük szépen, jó estét kívánunk mi is.
Kezdjük azzal akkor a beszélgetésünket, hogy mi is az a tudományos diákköri konferencia, hogyan kell ezt elképzelni, hogyan lehet ezt meghatározni, összefoglalni.
Erre van egy jó szlogenünk, hogyha ezt így lehet mondani, ugyanis a tudományos diákköri konferencia minden évben értelmet ad, és immáron ezt 30 éve teszi meg, vagyis teret biztosít arra, hogy magyarul tudományos dolgozatokat tudjanak bemutatni a diákjaink, mindezt úgy, hogy a karunk diákjai szervezik meg. Szóval diákoknak, diákoktól.
Mekkora eredmény az, hogy idén 30. alkalommal szervezi meg az MMDS, a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség, a TDK-t, László?
Hát ha egy szóba kellene válaszoljuk, akkor nagy, nagy dolog. Egyébként, mint a neve is mutatja, ugye 30. alkalommal szervezzük meg a Tudományos Diákköri Konferenciát. Hát anno, amikor elkezdődött az egész TDK-zás, és a TDK fogalma megszületett itt Marosvásárhelyen is, az akkori Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Egyetemen, akkor van jelenleg is olyan oktató, mint aki például akkor végezte az egyetemet, és felemlegeti, hogy egy kis egyetemi tanteremben voltak páran, és konkrétan egy szekció ülésből állt az egész TDK, és ahhoz képest 2023-ban rengeteg szekció, majd mindjárt a kollega kiegészít, hogy szám szerint mennyi, és több mint 200 diák mutatja be a dolgozatot, tehát érződik az a növekedés, és ez mind az oktatói gárdának, a támogatottságunk, és főként azoknak az önkéntes diákoknak köszönhetjük, akik válvetve egész évben belefektetik azt a munkát, hogy ez a TDK létrejöhessen. Egyébként mi így viccesen szoktuk, idézőjelbe teszem ezt, emlegetni, hogy a rendezvény palettánk égköve a TDK, mind a mellett, hogy ugye erdélyi tudományos diákköri konferenciaként funkcionál a Marosvásárhelyi TDK. Fontos kiemelni azt, hogy egyébként tényleg ez az a diáknapok mellett a másik olyan rendezvényünk, amire teljes mértékben tanév kezdetétől már foglalkozunk, ugyanis rengeteg ugye háttérmunka kell ahhoz, hogy ez májusban megszülessen és létrejöjjön. Többször ülésezünk az oktatókkal is, akik a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen oktatnak, hiszen a szakmai hátteret az teljes mértékben ők nyújtják. Úgyhogy ez egy nagy közös siker, immáron 30 éve, és várjuk, hogy most már bekövetkezzen, úgymond a gyümölcsöt azt le tudjuk aratni jövő héten.
Lehet számítani valamilyen extra különlegességre a kerek jubileumi évforduló apropóján? Nagyobb ebben az esetben a nyomása a szervezőkön? Mégis egy kerek szám ilyenkor azért belegondolunk abba, hogy visszatekintünk három évtizedre és ennek a történéseire.
Természetesen nagyobb a nyomás, nem csak a szervezőkön, a főszervezői gárdán is, úgy érzem, hogy a tanárok részéről is. Folyamatosan rengeteg vagány ötlet és kiegészítés érkezik a rendezvény kapcsán. A veterán szervezők újabb és újabb ötletekkel jönnek, hogy ezt és ezt még meg lehetne valósítani, és most már, ha bár kivitelezés fázisban vagyunk, de még mindig annyi az ötlet, hogy szemezgetünk, hogy még mi férne bele ebben a 30. tudományos diákköri konferenciába, úgyhogy nyomás az van rajtunk, és tenni akarás is van rajtunk, és reméljük, hogy ez majd gyümölcsöző is lesz jövő héten.
És különleges programokra lehet számítani, valamire, ami a nem kerek évfordulókon nem volt jelen?
Természetesen lesznek műhelymunkáink. Minden évben vannak már megszokott műhelymunkák, de idén közel 60 tud összejönni, amely közül rengeteg az új, az oktatók és orvosok, gyógyszerészek részéről, úgyhogy természetesen vannak új dolgaink.
Közel 210 diák fog tudományos előadást tartani a TDK-n, ha nem tévedek. Ezek milyen témákban, tematikákban lesznek csoportosítva?
Hogyha karokra bontjuk, akkor 17 darab általános orvoskari szekciónk lesz, témakörünk. Egy témakör úgy indulhat, hogyha minimum 6 dolgozat érkezik be. Az esetben, hogyha mondjuk egy témakörben csak egy dolgozat kerül benyújtásra, akkor a tudományos diákköri tanács, vagyis a szakmai hátterünk, az oktatóink döntenek arról, hogy ez a dolgozat hova sorolódjon, és így létrejöhetnek akár összevont szekciók is, mint például sebészet és urológia. Ezek olyan témakörök, amelyek valamelyest találkoznak, metszik egymást. Emellett van gyógyszerész témakör és egy fogorvostudományi témakör is, szakosodva a gyógyszerészekre, valamint a fogorvostudományi hallgatókra, és egy poszter szekciónk is van.
Mit akar ez a poszter szekció?
A poszter szekcióban a diákok nem bemutatón, hanem poszteren mutatják be a tudományos dolgozatukat, az absztraktjukat. Javarészt esetbemutatókról beszélünk, mert azokból nem feltétlen tud kijönni egy egész nagy tudományos dolgozat, úgyhogy ezt akarja.
És hát ott vannak a rendes bemutatók, amik vagy külön szekcióban, vagy összevont szekcióban vannak, de hogyan kell elképzelni egy ilyen bemutatót? Hogyan történik mindez a gyakorlatban?
Erre van egy nagyon pontos és hosszú szabályzatrendszerünk. A bemutató ideje az általában 7 perc, kivétel a poszter szekció esetén ott 5 perc van erre számva, valamint van még 3 perc vitaidő, ami azt akarja, hogy a tanárok kérdeznek a dolgozatból a diáktól. Mindezt úgy körülbelül 15 perc alatt szokott lejárni egy diáknak a bemutatója.
Meg hát akkor egy picit boncolgatva, ugye ez az egész dolog, ez azzal kezdődik, hogy a diákban megfogalmazódik egy olyan ötlet, hogy ő szeretne tudományos munkát folytatni. Akkor utána ugye megkeres egy olyan oktatót, aki ebben jártas is, vagy a másik lehetősége, hogy csatlakozik egy olyan szakkörhöz, ami működik extrakurikuláris tevékenységként az egyetemi tanórákon kívül mellett, és akkor tulajdonképpen ott neki fog egy tudományos munkának, és azzal foglalatoskodik. Ez most nagyon témakör függő, vagy kutatási terület függő, hogy miket végez tulajdonképpen ott az adott hallgató, és amikor a TDK előtti felhívás megérkezik, hogy az absztraktot, ami tulajdonképpen ugye a tudományos munkának a tartalma, azt 5 különböző pont alapján kell összeállítsa, és akkor ezt feltölti a weboldalra, mi azokat összegyűjtjük, és akkor egy ilyen kétkörös elbíráláson megy keresztül ez a dolgozat. Mi egyszer kiküldjük a TDT, ugye a Tudományos Diákköri Tanács, aki a TDK főszervezőből, az MMDS elnökből is főként az egyetemnek az oktatóiból áll. Kiküldjük nekik, megvan minden szekciónak vagy témakörnek az adott oktató, aki kijavítja, hát nem is javítja, inkább átnézi a dolgozatokat, és akkor utána ő véleményezi ezt. Megfogadtuk most már jó pár éve, hogy meg nem is etikus az, hogy mi bele rondítsunk bárkinek, és kijavítsuk úgymond a dolgozatát. Ezért mondom, hogy kétkörös ez a javítás, mert felhívást kap az adott hallgató, hogy a dolgozata így elfogadható-e, amennyiben igen, azt szépen megy a tördelésre, ami nem, azt visszakapja, és kap egy párnapos határidőt, ameddig ő ki tudja ezt javítani, tudja szépíteni, és utána újból visszakerül az oktatóhoz, úgymond végleges elbírálásra. De ez a kettős kapu szűrőrendszer, ez annyira szerintem működőképes, és megállja a lábát, hogy tulajdonképpen egyetlen egy dolgozat volt, azt hiszem, az idén is, amit egyszerűen nem tudtunk elfogadni, és visszadobta ez a TDT által kinevezett oktató, meg azokat természetesen jogosan. De hogy igazság szerint ez így néz ki, és akkor utána következik a helyszínen, a TDK alkalmával, amit Noémi mondott, hogy megtörténik a bemutatás, megtörténik a kérdezés, és akkor utána majd a díjazás, amennyiben díjazott lesz az adott dolgozat.
Ezekről még fogunk beszélgetni, de hogyha már itt bele tekintettünk egy kicsit a számok világába, akkor mennyire számít soknak az, hogy idén 210 diák mutat be dolgozatot a TDK-n, akár az előző évek tapasztalataihoz képest?
Hát az előző években most inkább ezt is egy picit így fel tudjuk osztani, hogy van koronavírus járvány előtti időszak és utáni időszak. Mi büszkék vagyunk arra, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyi munka és kitartás volt oktatói és diákszövetségi szinten is, hogy a koronavírus járvány ideje alatt is a TDK-t azt meg tudtuk online is tartani, és megszerveztük. És az az érdekes, hogy egyébként voltak ugye akkor is, mert hogy már a tudományos munkáknak neki voltak fogva a diákok, amikor a lezárások megérkeztek, és akkor egy picit átalakult ez az egész kutatás, meg TDK-s mi voltja egy dolgozatnak, viszont akkor tapasztalható volt egy kicsi csökkenés. Tehát az előtti években így közelítettük elég szépen a 300-at, talán régebbi időkben meg is haladták egy-két dolgozattal, viszont ugye a koronavírus ideje után ott volt egy kis csökkenés, és akkor tulajdonképpen ezt a 200 és 240 közötti dolgozatot tartottuk meg, ami az idén is 200-nál több érkezett be. Szerintünk ez egy nagyon szép szám, és ez azt sugallja, hogy igenis van a diákoknak igénye arra, hogy tudományos munkával is foglalkozzanak, és ez egy nagyon jó fórum a TDK, hogy elkezdjék ezt a pályát, és ez az első lépcsőfok a tudományos életbe való bekapcsolódásnak.
Itt még bekapcsolódnék egy annyival, hogy én úgy veszem észre, hogy vannak olykor népszerűbb témakörök és olykor kevésbé népszerű témakörök, ugyanis idén sok kihagyás után újra elindulhatott a gyógytorna és sporttudomány témakörünk, valamint a tavalyi 12 dolgozathoz a gyógyszerészeti szekcióban idén 18 dolgozat érkezett, ami szép számnak számít, mert hogy kevesen vagyunk az egyetemünkön, úgyhogy vannak mélységek és magasságok, a szám az voltak éppen stagnál, viszont vannak feltörekvő szekcióink és kicsit lanyhább szekcióink, ha így lehet ezt nevezni.
Ki határozza meg a témaköröket, vagy hogy van az, hogy egyik évben van sport, másik évben nincs, hogy az imént elhangzott példát említsem én is.
Hát ez ugye úgy működik, hogy alapjáraton a szabályzat szerint legalább 6 dolgozat be kell érkezzen ahhoz egy adott témakörben, vagy szekcióban, hogy el tudjon az a szekció indulni. Itt nagyon oda kell figyelni, és hát nagy szerencsénk van, hogy rengeteg oktatónk fel van kérve elbírálni is, elbíráló bizottsági tagként az OTDK keretén belül, úgyhogy ezt így elég belső berkekben ismerjük, hogy ezek az összevonások, hogyha nem jön ki egy legalább 6 dolgozatos szekció, hogy történjenek meg, ez ugye azért fontos, hogy majd az itteni szekciók, témakörök, szekciók díjazottjai, azok delegálva legyenek, vagy jelölve lehessenek az OTDK-ra, ugye, ami az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, ami ugye 2 évente kerül megszervezésre. És akkor tulajdonképpen ennyi a kritériuma, hogyha beérkezik megfelelő számú dolgozat, akkor el tud indulni, ha nem, akkor kell egy kicsit matekozni, hogy jöjjön ki tulajdonképpen hogy jöjjön ki a lépés, hogy elfogadható legyen OTDK szemszögből is, és el is tudjon indulni az az adott témakör. Itt ugye vannak néha, ahol úgymond könnyebb dolga van az embernek, mert főként a, most ugye felhoztam is az általános sebészetet és az urológiát, hogyha azt veszük, akkor ugye ők rokonok, úgyhogy ezeket könnyebb összevonni, akkor van probléma, amikor különböző szekciókba érkezik be egy-két dolgozat, ami ugye picit nem nagyon összevonható, és akkor okoz egy picit nagyobb fejtörés, de itt maximálisan az oktatóink mindig véleményezik, és tanácsokkal látnak el is. Igazság szerint ezért van a TDT, hogy együtt hozzuk meg ezeket a döntéseket, és eddig nem nyúltunk mellé, úgyhogy ez működik, ez a dolog.
Vissza fogunk még térni az OTDK-ra, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, de hát még ott vannak a műhelymunkák, a kerekasztal beszélgetések, a meghívottak, az egyszerű érdeklődők, akik meg szeretnék hallgatni az előadásokat. Tehát van még, amiről beszéljünk, és ezekről is fogunk tárgyalni a zene után.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Már is folytatjuk a medicinát. Szó volt arról, hogy 30. alkalommal szervezi meg a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség a Tudományos Diákköri Konferenciát, és hát itt lesznek újdonságok, újítások is. Itt mi van terítéken, László?
Hát mindenképpen ki szeretnénk emelni azt, hogy az idei évben először is az volt a cél, hogy mindegyik évben a Diák Szövetség életében cserélődnek ugye az emberek, és ugye az idei csapat is, a főszervező csapat az egy teljesen új csapat, és fontosnak tartjuk azt, hogy ha még nagy újításokat nem is vezetünk be évről évre, azért folyamatosan ez a fejlődés, a csapatnak az összekovácsolása az meglegyen. De azért a tavaly megszületett oktatói és diákszövetségi kezdeményezés által egy nagyon tiszteletre méltó dolog, amit sajnos a tavaly nem tudtunk az idő szűke miatt megvalósítani, viszont az idei évben a 30. Tudományos Diákköri Konferencia keretén belül meghirdettünk egy önálló emlékdíjat, ez a Pávai emlékdíj. Itt a Pávai család jóváhagyásával és az oktatók és a Diákszövetség közös munkája révén született meg ez az emlékdíj, ami mind a mellett, hogy professzor dr. Pávai Zoltán volt egyetemi oktatónknak állít egy emlékművet, aki igazság szerint ugye még anno a Diákszövetség alapításánál oroszlánrész vállalt és intézőbizottsági tag volt, mondhatni 0. diákszövetségi elnök volt. Azt szeretnénk ezzel az emlékdíjjal, hogy azokat a hallgatótársakat jutalmazzuk ezzel, akik úgy a diákszövetségi életbe, mint a tudományos életbe is kimagaslóan teljesítenek, úgyhogy ezt mindenképp egy nagyon nagy újításnak szántuk az idei évben, és hála jó Istennek van is olyan ember, aki alkalmas lehet erre, úgyhogy mindenképpen kettős pilléren is nagyon nagy értelme van ennek a díjnak, úgyhogy erre külön büszkék vagyunk, és nagyon szépen köszönjük ezúton is a Pávai családnak, hogy ezt közösen meg tudjuk valósítani.
Ugyanakkor lesznek a bemutatókon és a díjazáson kívül lesznek műhelymunkák. Noémi, hozzád fordulnék, milyen tematikában lesznek ezek, és mit tanulhatnak itt a hallgatók, résztvevők?
Itt a négy tematikában soroltuk igazság szerint a műhelymunkákat. Vannak olyan műhelymunkák, amelyekre az általános orvoskori hallgatók, vannak fogorvoskori hallgatók, és vannak gyógyszerész tudományi hallgatók által részt vehető műhelymunkák, valamint van egy negyedik témakörünk is, hogyha ezt így lehet így nevezni, a Mindenkinek címszó alatt lesz néhány műhelymunkánk, amelyre kartól függetlenül lehet jelentkezni, akár laikusokat is tudunk fogadni.
És ott vannak a kerekasztal beszélgetések is, amit szintén belengedtünk már a zene előtt. Ezek milyen témákat, doméniumokat fognak felkarolni, felölelni?
Idén alkalmunk nyílt 3 panelbeszélgetés megszervezésére. 2, és egy gyógyszerészeti, egy fogorvos, illetve egy általános orvoskari panelbeszélgetést tudunk véghez vinni. gyógyszerészeti, illetve fogorvosi témakörben a pályaválasztás kérdését fogják boncolgatni a beszélgetés résztvevői, valamint orvosi doménben két, hát egy amerikai orvos, valamint egy Amerikából hazaköltöző magyarországi orvos fognak beszélgetni a szakmáról.
A szakmáról, azaz az orvoslásról, a medicináról.
És úgy, igen.
De ez még mindig egy elég tág fogalom. Ezen belül mire lehet számítani?
Azt fogják taglalni, hogy milyen odakint, és számunkra milyen szintén odakint Magyarországon, vagyis hogy milyen hazaköltözni Amerikából orvosként, és itthon újra elkezdeni orvosként dolgozni. Hogy ennek milyen árnyoldalai vannak, milyen előnyei vannak, és hogy ők ezt hogyan élték meg, mit tapasztaltak.
Tulajdonképpen, ha jól emlékszem vissza, bár egy picit azért hajlamos vagyok összemosni az éveket, a tavalyi évben volt a legelső alkalom, amikor a panelbeszélgetéseket bevezettük, és az a tapasztalat volt a tavaly, hogy igenis erre van igény, és ezek jó dolgok, és rengeteget beszélgetünk mi egymás közt így egyetemista korunkban, hogy na akkor, ha elvégezzük az egyetemet, akkor ki hová megy dolgozni, vajon nyugatabbra jobb-e az élet, mint itt, vajon az amerikai álom-e, és akkor tulajdonképpen ez adta az AUK-s beszélgetésnek az alapötletét, hogy beszélünk két olyan orvosról, aki, tehát az egyik Garami doktor úr jelenleg is ugye egy Amerikában élő magyar orvos, és Káposztás főorvos úr, ő pedig Amerikában élt sokáig, ott dolgozott, és aztán hazaköltözött Kaposvárra, ami ugye még mindig nem Erdély, viszont egy picit közelebb áll hozzánk távban, és akkor erre gondoltunk, hogy akkor ezeket a tapasztalatokat, amik ők igazság szerint amikkel ők gazdagodtak az évek során, azt egy picit átadják nekünk, és egy volt diákszövetségi elnök, jelenleg ugye rezidens, dr. Ladány Emanuel fogja moderálni a beszélgetést, úgyhogy így mi mindenképp nagy érdeklődésre számítunk, és a tavalyi évből kiindulva a panelbeszélgetésekre extra nagy igény van, és rengetegen vesznek rajta részt. Pont amiatt is szerintem, mert hogy ez egy picit egy olyan hétköznapi, talán semminek tűnő dolgot boncolgat, mint hogy mit csinálják egyetem után, vagy most, ami lesz a gyógyszerészeti panelbeszélgetés is, hogy milyen lehetősége van egy frissen végzett gyógyszerésznek elhelyezkedni, miket nyújt úgymond a frissen pályakezdő gyógyszerésznek az élet, milyen lehetőséget tartogat, úgyhogy mindenképp szerintem megéri akár annak is eljönni, aki nem most nem végez egyetemmel, hanem gondolkodik ilyeneken, vagy kíváncsi erre, mert mindenképp szerintem sok mindennel gazdagodhatunk.
Itt kiemeltük az amerikai vagy az Egyesült Államokhoz köthető előadókat, de gondolom, hogy mások is lesznek a Tudományos Diákköri Konferencián. Milyen témák lesznek az előadásokon, illetve kikre lehet számítani előadói státuszban?
Hát az idei évben 18 meghívott előadónk lesz, és az idei évben tekintettel arra, ugye, hogy jubileumi 30. Tudományos Diákköri Konferencia lesz az idén, minden évben az eddigi években, tehát az elmúlt 29 TDK alkalmával egy hazai előadó volt, egy, tehát úgymond hazai, hogy itteni orvos vagy oktató, és az idei évben mi arra gondoltunk, és ha jók voltak a tapasztalatok, akkor ezt is szorgalmazták az oktatók is, hogy az idei évben három hazai előadó is lesz, úgyhogy mind a három, tehát az általános orvostudományt, a fogorvostudományt és a gyógyszerésztudományt is lefedve három hazai előadót is köszönhetünk és meghallgathatunk a TDK keretén belül. És ezen kívül a külföldiek pedig a koronavírus járvány előtt nagyon jó kapcsolatunk volt szintén egyébként az oktatók révén az Amerikai Magyar Orvosszövetséggel, és hát ugye a Covid alatt nem nagyon lehetett így átszelni a határokat, és online is próbálták kivenni a részüket, de így most, hogy már újra nyitottabb egy picit a világ, így meg tudtuk az idén is őket keresni, és nagyon jó fogadták a meghívást, úgyhogy így tudnak akár Amerikából is eljönni az orvosok előadni a TDK-n, mert ők javarészt innen elszármazott csak Amerikában élő magyar orvosok, úgyhogy így egy picit jól is esik nekik hazajönni a TDK-ra.
Belegondolok a műhely munkákba és a koronavírus járványba. Én hallottam olyan magyarországi történetet, hogy egyetemen, nyilván nem TDK-n, de orvosi egyetemen elküldték gyorspostán a hallgatóknak az ilyen-olyan felszerelést, meg a babát, és akkor így kellett sebészetből vizsgázni, és ez nem a vicc helye, hanem ez a valóság volt. Mennyire vett el a TDK fényéből az, hogy a Covid idején, amikor online szerveztétek meg, akkor nem voltak műhelymunkák, vagyis hogy nem voltak fizikailag műhelymunkák, hanem ilyen nagyon lebutított változatban?
Hát a TDK-nak ugye ez tehát három pilléren áll mindig: a bemutató diákoknak, a tudományos munkájuknak a prezentálásában, a meghívott előadóknak az előadásának a meghallgatásán, és a harmadik ugye az a műhelymunka. Tehát itt próbálunk olyan hiánypótló műhelymunkákat létrehozni, kigondolni, és igazság szerint a kialakult igényeket teljesíteni ezáltal, amire esetleg egy egyetemi képzés során nincsen lehetőség. Vagy hogyha van is lehetőség, akkor az idő szűke miatt nem tudunk ezzel többet foglalkozni, és nagy igény lenne, hogy ezt egy picit még csináljuk, még többet foglalkozzunk ezzel a témával. Úgyhogy igazság szerint amit tudtunk egy online TDK-n eszközölni, vagy egy nem fizikai jelenléttel történt, nem teljesen fizikai jelenléttel történt TDK-n eszközölni, azokat megtettük, de a műhely munkáknak azoknak gyakorlati jelentősége van, azon ott kell lenni, és kell látni, kell csinálni, és kell hallani a dolgokat, amik történnek. Úgyhogy mindenképp akkor nem volt más, mit csinálni, alkalmazkodtunk, de most már úgy látom, hogy ez mindenképpen javít és visszahozza a színvonalat, hogy a műhelymunkák fizikai jelenléttel vannak ismételten.
Én a tavalyi évben műhelymunka szervezőként vettem részt a TDK-n, és az idei tapasztalat az, hogy a tanárok részéről is nagyobb a lelkesedés, ugyanis szinte megdupláztuk a műhelymunkák számát, és a diákok részéről is nagy a kereslet, ugyanis zokon vették, hogy nem volt olyan szép számban műhelymunka tavaly. Idén ezt szerencsére tudjuk pótolni, és a tanáraink és orvosok, gyógyszerészek által olyan hiánypótló műhelymunkákat hozhatunk, amelyekre nem kerülhet sor az egyetem alatt, vagy az oktatás nem feltétlen engedi meg azt, hogy ebbe is betekintést nyerjünk, vagy komolyabb betekintést nyerjünk, mindent úgy inkább érintünk, de így egy-egy témában jobban el tudunk mélyülni. Idén például első alkalommal létrejöhet egy laparoszkópiás műhelymunka is, és ez egy olyan egyedüli dolog, hogy diákok akármikor nem tudnak laparoszkópot fogni a kezükbe és gyakorolni vele. Úgyhogy...
Mire jó ez az eszköz, vagy mire használják az orvostudományban?
Hát a Strollal... Strollal volt egy... Hát megkerestük jösszeg szerint bármilyen... Na, tehát akkor kezdem az elején. Ugye a műhelymunkákhoz rengeteg fogyóeszközre van szükségünk, és különböző cégeket, vagy hát általában egészségügyi felszerelés forgalmazó cégeket szoktunk megkeresni, hogyha tudnának bármilyen eszközzel segíteni, amivel mi meg tudjuk oldani, és ki tudjuk vitelezni az adott műhelymunkát. És akkor így történt ez a cég is, tehát így kerestük meg őket, és akkor ők felajánlották, hogy egyébként ők képzésekre szoktak teljes kitett felszerelést szállítani, és van is egyébként az egyetemen egy olyan munkatársuk, aki szokott hasonló, vagy lehet hogy pont ugyanezekkel az eszközökkel képzéseket tartani, csak szerezzünk rá oktatót, aki jártas ebbe az egész dologban. És akkor így fogalmazódott meg bennünk, hogy rengeteg olyan oktató van, aki most már laparoszkópiás műtétekben jártas, és akkor megkerestük jelenleg egy gyermeksebész szakorvos dr. Dezsi Zoltán személyében, aki el is vállalta, és azt mondta, hogy akkor ő talán már dolgozott is egy másik városban a hasonló kittel, és akkor így hoztuk össze. És hogyha jól tudom, nem ő az egyedüli.
Nem, hanem... a doktori fiú Kis Szilárd Leó is tart egy műhely munkát ugyanezen a kiten.
És az külön például csak nőgyógyászati, tehát nőgyógyászati felhasználásba lesz lebonyolítva. Úgyhogy így mi azt látjuk, most már ilyen tényleg, hogyha picit átevesztem erre a vízre, hogy egyébként nagyon nyitottak ilyen, tehát a fejlődésre nagyon nyitottak az ilyen egészségügyi eszközöket forgalmazó cégek is. Ugye nyilván nekik kell egy olyan biztonság, hogy olyan az adott eszközöket olyan szakember kezébe adják, aki tényleg most már több éve vagy évtizede foglalkozik az adott témával. De mi nagyon örültünk a megkeresésnek, egyedülálló is nagy dolog, mert hogy ez egy hallgató számára nagyon nagy dolog, és nagyon örülünk az oktatói hozzáállásnak, hogy ezt meg is tudjuk oldani, és ki tudjuk velük az ők segítségük révén vitelezni.
A diákokon kívül rendes elhelyezkedett orvosok is részt vehetnek a tudományos diákköri konferencián. Nyilván résztvevő és nem előadói státuszról beszélünk most. Számukra mit nyújt ez az esemény, illetve mit nyújt esetlegesen azok számára, akik teljesen laikusként becsöppennek egy ilyen konferenciára? Teszem azt, hogyha én elmennék.
Tehát alapjáraton, hogyha most, ahogy fogalmaztál, teljesen laikus szemmel vizsgáljuk a dolgot, a TDK, de az igazság szerint szerintem elmondható a Diákszövetség által szervezett nagyon sok rendezvényről egy találkapont. És főleg a TDK, amikor az egyetemi évek óta rengeteg olyan orvos van, aki nem Marosvásárhelyen telepedett le, de a TDK miatt hazajön találkozni régi egyetemista társakkal, régi diákszövetségi tagokkal, régi TDK szervezőkkel, és akkor tulajdonképpen ott megosztják egymással tapasztalataikat, és tulajdonképpen eltöltenek együtt pár kellemes napot. Mindemellett viszont törekszünk mi is arra, hogy olyan nemzetközileg elismert orvosokat és kutatókat hívjunk a TDK idejére és a TDK-n előadni, akik tényleg érdemben tudják gazdagítani egy adott már praktizáló szakorvos, főorvos, rezidens orvos tudását. És akkor már jó pár éve az egyetemen keresztül keressük meg a Romániai Orvosi Kamarát, illetve pár éve most már a Gyógyszerészeti Kamarát is, hogy akkreditálják a rendezvényt, hogy így úgymond duplán megéri azoknak az orvosoknak is, akik eljönnek a TDK keretén belül. Tehát ez ugye abból áll, hogy EMC és EFC pontokat kapnak a részvételért.
Térjünk vissza akkor a diákok bemutatóira, ami azt hiszem nem túlzás, hogy azt mondom, hogy bizonyos szempontból nézve a legérdekesebb része a TDK-nak. Mit nyernek abból a hallgatók, hogy elkészítenek egy-egy, vagy akár több ilyen tudományos dolgozatot, illetve mekkora munka van ebben, és milyen szaktudással lesznek gazdagabbak?
Bízunk abban, hogy rengeteg munka van ezekben a dolgozatokban. Ez igazából diákfüggő, hogy mennyire mélyül el a témában. Mindamellett, hogyha díjazottak, értékes könyvcsomagokat, képzéseket nyerhetnek, olyan tapasztalatot szereznek, amelyet bárhol igazából fel tudnak majd használni, és erre a legjobb példa az államvizsga, ugyanis hogyha a TDK-n bemutatta egy diák, vagy bármely konferencián, az államvizsgán ezt a tanárok értékelik jegyben, de közel sem erről szól ez a történet, ugyanis olyan szakmai tapasztalatot szerezhet, amelyet lehet, hogy egyetem alatt nem tud. És az, hogyha végighallgathatod a diáktársaidat, részt vehetsz az előadásokon, a szakmába egy olyan betekintést enged nyújtani, amely az egyetem alatt megvalósul, de csak felületesen érintve. És így egy-egy témába akár jobban el tudnak mélyülni a hallgatók, a diákok is, a bemutató diákok is.
Hogyan lesznek elbírálva a dolgozatok a TDK-n? Azt már hallhattuk a műsor folyamán, hogy hogy néz ki a két lépcsős bejutása a dolgozatnak a TDK-ra, de hogyan történik majd ott a legjobbak kiválasztása? Nyilván itt megint szóba kerülnek akkor a szekciók, hiszen nem lehet egymáshoz hasonlítani egy általános orvostudományi témát célzó, és mondjuk egy gyógyszerészeti témát feldolgozó tudományos munkát.
Szakembereket kértünk fel, az oktatóink, elsősorban az oktatóinkat, viszont van, hol nincs elég magyar oktató, így a kutatni vágyó orvosokat, gyógyszerészeket, fogorvosokat is megcéloztuk, akik nagyon szívesen vállalták a felkérést igazság szerint, így 82 elbírálóbizottsági tagunk van. Egy szekcióba minimum 4 szükséges, de akár lehetnek többen is, és mind-mind olyan emberek, akiknek nagy rálátásuk van a szakmára, a kutatásra, és teljes erőbedobással tudják értékelni ezeket a dolgozatokat, úgyhogy nem kell attól félni, hogy bármely szekcióban mondjuk visszaélés történik.
És pont ugye ugyanekkor, ugyanezzel a már emlegetett TDT-vel, Tudományos Diákköri Tanáccsal alkottuk meg közösen a pont rendszerünket, ami nagy vonalakban hasonlít az OTDK-n használatosra, úgyhogy ezzel is úgymond hasonlunk, hogy a pontozást azt minél jobban tartsuk ahhoz, ahogy majd lesz az OTDK-n is, aki esetleg kijut.
Ejtsünk egy pár szót arról is, hogy akik nyernek, akik kijutnak a most említett országos tudományos diákköri konferenciára, ott mit csinálnak? Hogy kell bemutassák a dolgozataikat? Mi a különbség? Illetve mely egyetemek hallgatóival mérik össze a munkájukat, a tudásszintjüket?
Hát ugye az OTDK az 2 évente kerül megrendezésre, és mivel ETDK-nak számítunk, ezért mi is jelölhetünk az adott szekciókból, tehát nem mi, hanem ugye az EBRA bizottság jelölhet az OTDK-ra hallgatót, és tulajdonképpen egyébként ugyanezt kell csinálja, mint amit a mostani TDK keretén belül, csak ott sokkal jobban le vannak bontva, meg sokkal nagyobb az egész dolog, tekintettel arra ugye az anyaországi 4 orvosi egyetem hallgatóival is összeméri a tudását és a kutatásának a minőségét vagy nagyságát, és ugye a budapesti Semmelweis Egyetemmel, a Szegedi Tudományi Egyetem, Pécsi Tudományi Egyetem és a Debreceni Egyetem, és azon kívül Marosvásárhelyről, és most így hirtelen nem jut eszembe, hogy van-e még olyan külföldi, tehát nem anyaországi rajtunk kívül az orvos, gyógyszerész és fogorvos tudományi szekciókat szervező TDK-k közül, ahol van delegálás. De azt hiszem, hogy egyébként nincsen.
Mindemellett, hogy OTDK jelölést is nyerhetnek a diákok, minden évben vannak külön felajánlott, külön díjaink. Idén nagy örömünkre egy előadónk is felajánlott egy külön díjat gyógyszerészeti szekcióba, valamint minden évben van egy Richter díjunk, amelyet felajánlanak az első díjazottnak, egy nagyon vagány kis oktatás segítő eszközről van szó. Ezt még úgy nem árulnánk el a hallgatóknak, hogy legyen egy kis meglepetés. És az OTDK jelölés mellett, valamint a szekció elbírálás mellett még ezekkel is gazdagodhatnak a diákok.
Nagyon kevés időnk maradt hátra, de összegezzünk. Mennyire komoly kihívás egy TDK dolgozat elkészítése és bemutatása, mekkora feladat az esemény megszervezése, valamint milyen szerepet tölt be a Tudományos Diákköri Konferencia, az MMDS, a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség életében, éves tevékenységében?
Hát akkor kezdeném az első kérdésre adott válaszommal. Mindenképpen nagy, de függ attól, hogy milyen típusú kutatást végez az adott hallgató. Ugye ennek is több ágaboga van, és lehet egy poszter vagy egy eset bemutatótól egészen egy elég komoly, akár több éves kutatási eredmény bemutatásáig is terjedhet ez a dolog. Mi a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetségként, ahogy már említettem az adás elején, a TDK az a rendezvény palettánk égköve, úgyhogy mindenképpen egyik legbüszkébbek vagyunk erre a rendezvényre, valamint most Noémnek átadnám a szót, hogy konkrétan főszervezői szemmel mennyire volt nehéz ezt az egészet kivitelezni?
Nehéznek lehetne mondani, de nem mondanám fárasztónak, viszont igen, de ez a fáradalmas munka, ez a sok órás gyűlésezés és a szervező koordinálása és tervezés és kivitelezés valahol úgy nagyon édes. A sok belevetett erő és munka meg fogja hozni a gyümölcsét, én úgy érzem, és akármennyire is fáradtak vagyunk, akár melyikünket kérdezze az ötünk közül, mind az öten szerintem úgy válaszolnánk, hogy hát nem is volt olyan fárasztó, mert ott vagyunk egymás mellett 160-an, és közösen egy csapatként ezt meg tudjuk valósítani.
Legyen akkor ez a zárszó. Noémi, László, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönöm, hogy a ma esti medicina vendégei voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne Miklós Noémi, harmadéves gyógyszerész hallgatóval, a Tudományos Diákköri Konferencia főszervezőjével, és Varga László, ötödéves általános orvostudomány szakos hallgatóval, az MMDS elnökével, akiknek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Most búcsúzok, a medicina műsorvezetőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!